Ebben a pillanatban eltűnt ő. Oda sietek, ahol előbb állott, és észreveszem az alacsony, rózsdás kis vasajtót a falban, amely ajtócskán hagyomány szerint valamikor az elhalt barátok koporsóit eresztették a kriptába. Sokáig álltam ott, gondolkoztam, és mire elindultam ismét, már tudtam, hogy nem sokára meghalok. Lizi, akit az egész történet csak a vége felé látszott érdekelni, megdöbbenve nézett ezüsthajú apjára. Lássa, papa! Rebegte. Erre sohasem gondoltam. Vagy Sámuel az asztalra eresztette a mécsest. Én sem. Lásd, én sem. Mikor legrosszabbul jártak az órácskák, mikor egyre más adogattam el boltom kincseit, még akkor sem jutott sohasem eszembe, hogy meg is lehet halni, hogy majd nem fogok többé oboázni itt a csendes házban, és azokat a kerekecskéket, amelyeket még eddig nem raktam el, más fogja betenni megillető helyükre. Az öreg órás bácsi elgondolkozva nézett maga elé. Pedig, mormogta meggyőződéssel, úgy érzem, nem sokára elmegyek oda, ahol már nem ketyeg az óra. Az örökös csendességbe vajon mi lesz veled akkor, Lizi? Erre bizony Lizi sem tudott felelni, és az öreg órás bácsinak se jutott eszébe semmi. Ezen az estén különösen érzelmesen fújt az oboát, és vastag szemüveg alól hosszadalmasan nézekedett Kavackira, Lizire, és az ábrándos Pogrányira. A hárfa is pengett szokás szerint, és Kavacki úgy bámult bele a füstbe, mint mindig azelőtt. Egy különösen hosszú fuga után az öreg vardbácsi kimerülve tette le az oboát. Betette a diófa szekrény ismeretes fiókjába, és olyan pillantást vetett utána, mint aki nagyon hosszú időre szándékozik lemondani az oboázásról. A diákok is csak hamar aludni mentek. Lizi pedig a sarokba állítva a hárfát, elgondolkozva támaszott a karjára fejét. Az öreg vártúr a pohárszék sarkában egy zömök termetű pinca lakót fedezett fel, amelyet hamarosan kivégzett a jól ismert dugóhúzóval. Néhány pohárral felhajtott a csillogó színű borból, aztán hirtelen a Lizi vállára tette a kezét. Jó volna, Lizike, ha valahogyan gondoskodhatnék rólad, mielőtt valami történik. Jelenleg néhány rossz és pontatlan órán kívül nem igen hagyományozhatnék neked egyebet. Lizi ellágyulva fogta meg az öregember keskeny kezét. Nem kellenek az órák, papa. Az kellene, hogy mindig hazajöjj, délben és este. Magam is szeretnék hazajárni, varmogta az órás bácsi. De nem tudom, hogy lehetséges lesz-e. Azért minden esetőségre kellene számítani. Például arra is, hogyha talán mégsem jöhetnék haza. Mit szólsz, Lizi? Ha nem jönnék, sohasem haza. Lizi eltakart az arcát. Hihetetlennek látszott előtte, hogy egyszer nem kopogna régi botocska a kacskaringos garádicson, és az oboa hangtalanul némán heverne a diófaszekrény fiókjában. De hát lehet, minden lehetséges. És ennek a mindennek a lehetőség indította arra Lizit, hogy azt az öreg keskeny kezet el ne bocsássa, hanem erősen megszorítsa. Így ültek sokáig egymás mellett, a heidelbergai tornyokban éppen olyan rekettes hangon ütögették az időt a toronyórák, mint bármikor. A falakról a rézmetszetek se nézegettek különösebb érdeklődéssel, és a sarokban álló nagyapó éppen úgy tiktakkozta lepergő perceket, mint talán száz esztendő óta. Szeretném tudni, mormogta halkan az öreg órás, hogy Kavacki úr, ébren van-e? Vajon nem feküdte már le szokása szerint? Menj, Lizi! És kopogtas ajtaján. Lizi most már nem csodálkozott ezen a megbizatáson sem, amint megszokta, hogy ezen az estén semmi se csodálkozzon. Sietve felállott, elhagyta a szobát, egy vékony termet és búsan pislákoló mécses társaságában kopogtatott a diákok ajtaján. A papa nagyon rosszul van. Szeretne Kavackóról beszélni. Kavacki még ébren volt, és csupán a hosszú szálú csizmákat küldte el aludni. De a csizmák a sarokban állottak, könnyű volt őket felkölteni. Kavacki fel is költötte őket, gondolkozás nélkül, gyors léptekkel ment fel a lépcsőkön, míg Lizi a mécsessel világított. Az öreg vard Sámuel akkor már egy régi karosszékben ült, félig fekvő helyzetben, és az arca hamus szürke volt. – No mi baj, tisztelt házigazdám? – kérdezte Kavacki a szobába lépve. De csak hamar belátta ennek a kérdésnek a felesleges voltát, és nem ismételte, bár Feleletet nem kapott rá. Az öreg várt, közelebb intette Kavackit, és halk, töredezett hangon súgta a fülébe. Egy órás mesterrel, kevesebb lesz Heidelbergában, de kérem, ezt ne mondja meg senkinek, kedves Kavacki úr. Kavacki komolyan bólogatott a fejével. Senkinek sem mondom meg, dörmögte, habár hirtelen nem látta, hogy miféle haszna lett várt uramnak a titoktartásból. Egy néhány pontosan járó órát nem húznak fel holnaptól kezdve. Éppen ebben az irányban szeretnék tanácskozni önnel, kedves fiam. Kavacki értelmetlen bámult várt uramra, igen komoly ünnepélyes arcot vágott, a haldokló észrevette ezt, és sietett megnyugtatni Kavackit. Csupán az óráimról van szó, kedves fiam. Valakinek mégiscsak fel kellene húzni őket. Nekem pedig azóta nincsen barátom, mióta a Polgári Zene Egyesületből kiléptem. Kavacki nagyot lélegzett. No, az órákkal majd csak megleszünk valahogyan, majd én felhúzom őket holnap, tette hozzá gyors elhatározással. Várt uram kinyújtott a reszkető kezét. És azután is, ígérje meg, kedves fiam, hogy azután is mindig. Miért állnának meg a legpontosabb órák Heidelbergában? Talán azért, mert Vart Sámuel nincs többé. Utóvégre az teljesen mindegy az óráknak. Csupán Vart Sámuelnek fontos a dolog. Mégpedig nagyon fontos. Kavackit igen bánatossá tette a haldokló öreg úr, ezért bizonyos türelmetlenséggel vágott közbe. Mert mondtam, hogy az órák miatt teljesen nyugodt lehet, várt úr. Éppen olyan nyugodt, mint a saját kezleg húzná fel őket, ígérem, mondta bizonyos ünnepélyességgel, hogy a legpontosabb heidelbergai óra ottan a sarokban sohasem fogja megszüntetni az idő méricskelését. Helyes, helyes, mormogta megkönnyebbülve várt uram. Így már szeretem a dolgot. Itt van a rézórám, amelyet 51 néhány esztendeig hordoztam mellén zsebemben. Sohasem hagyott el, leghűségesebb barátom, társa mindenem volt, mert nincs ám hűségesebb barát egy jól járó órácskánál. Tapasztalni fogja ezt, kedves fiam, és hálásan gondolom majd az öreg vártra. Kavackire átvette a rézórát és a zsebébe tette. A haldokul ezzel megnyugodva hajtotta le a fejét. Percekig hallgatott, és Kavacki aggodalmasan figyelte mellének nyugtalan emelkedését. Lábúj hegyen közeledett a sarokban ülő Lizihez, és a helyzet magaslatára emelkedve komoly arccal így szólott. Az öreg úrnak nagyon megromott a szerkezete. Jó volna talán megreparáltatni, például, ha doktor Rudolficic átszólítanánk a szomszédból. Az öreg várt, a haldoklók csodálatos éles hallásával meghallotta Kavacki halkan elmondott szavait, fölemelte a fejét, és kezével tiltakozó mozdulatot tett. Nincs már olyan órás, aki az ér szerkezetemet megjavítaná, csak annak örülök, hogy már rendbe hoztam mindent. Lizi, jöjj közelebb! Lizi könnyes arccal közeledett. Ezentúl Kavacki úrnak tartozol azzal az engedelmességgel, amelyel nekem tartoztál eddig, jól vigyázz, hogy meg legyen veled elégedve. Ígérd meg, hogy jól fogod magad viselni. Ígérd meg, öreg haldokló atyádnak. Lizi térdre ereszkedett. Ígérem, zokogta. Kavacki némán állott a karosszék mögött. A rézóra a zsebében ketyegett, és annak ketyegésében valamely különös intő szózatot látott. Hirtelen előrelépett. Én megígérem, hogy soha-soha el nem hagyom Lizi kisasszonyt. Lizi lehajtott fejet zokogott, és könnyes csókokkal hintette be a Vart Sámuel kezét. Apám, édesapám, zokogta. De az öreg már nem felel.